Hatodik rész. Miután Tom és Huckleberry elvált, mindketten úgy érezték, hogy gazdagabbak lettek. Tom elérve a félreeső magános iskolát olyan sietséggel ment be, mintha egész útján nagy igyekezettel jött volna. Kalapját a fogasra akasztotta, és kellő ügybuzgósággal ült a helyére. A tanító, aki az emelvényen trónolt hatalmas karosszékében, éppen szúnyókált. A tanuló gyerekek egyhangú zümmögése álomba ringatta, de a mozgás felriasztotta.
Tom Sawyer!
Tom tudta, hogy teljes nevének említése nem jelent semmi jót.
Tessék!
Gyere csak ide! Már megint elkéstél, mi?
Hol jártál?
Tom már éppen valami alkalmas hazugságon törte a fejét, amikor hirtelen két ragyogó, szőke hajfonatot pillantott meg, amelyek egy háton leomlottak, és a szerelem viharos megérzésével megismerte őket. És éppen emellett a kislány mellett volt az egyetlen üres hely a lányok felén az osztályban. Hirtelen megszólalt.
Huckleberry Finnnel beszélgettem.
A tanító egészen elhűlt, csak bámult tanácstalanul. A gyerekek zümmögése megszűnt. Mindenki azt hitte, hogy ez a kelekótya gyerek elvesztette az eszét.
A tanító újra feltette a kérdést. Mit? Mit csináltál?
Huckleberry Finnnel beszélgettem.
A szavakat nem lehetett félreérteni.
Thomas Sawyer! Ez a legmegdöbbentőbb vallomás, amit valaha hallottam. Erre a szemtelenségre csak vessző felelhet. Vesd le a kabátodat!
A tanító dolgozott, míg csak bele nem fáradt a keze, és pálcakészlete is lényegesen megfogyatkozott. Aztán a következő parancs hangzott fel.
Most pedig mars a lányokhoz,
és legyen neked elég ez a figyelmeztetés.
A teremben bujkáló nevetésre a fiú arca levertnek látszott, pedig valójában tiszteletteljes tartózkodás volt ez, melyet ismeretlen imádottja iránt érzett. Mély rajongás és jó szerencséje fölött érzett végtelen öröm. A pad legszélére ült le, a lányka még odébb ült, és fejét megvetően elfordította. Suttogás, integetés és bámész pillantások röpködtek a teremben, de Tom csendesen ült, kezét az alacsony padra tette, és úgy látszott, hogy könyvébe mélyed. Lassan-lassan elterelődött róla a figyelem, és a nehéz levegőt megint megtöltötte a gyerekek megszokott zümmögő mormolása. Ekkor Tom lopva a kislány felé pislogott. A kislány észrevette, félrehúzta a száját, és egy percig a hátát fordította neki. Mikor óvatosan újra feléje fordult, egy barack volt előtte. Félrelökte a gyümölcsöt, de Tom lassan újra visszatette. Erre újra félrelökte, de mozdulata már nem volt olyan heves. Tom nagy türelemmel még egyszer visszahelyezte a barackot, a kislány erre már otthagyta. Tom felírta a pala táblájára, kérlek, edd meg, nekem van még. A kislány egy pillantást vetett az írásra, de nem csinált semmit. Erre Tom elkezdett valamit a táblájára rajzolni, de művét bal kezével eltakarta. A kislány egy darabig állta, nem nézett oda, de az emberi kíváncsiság apró, alig észrevehető jelekben már megmutatkozott rajta. A fiú látszólag tudomást se vett róla, és tovább dolgozott. A kislány igyekezett kevéssé feltűnő módon megnézni a rajzot, de Tom úgy tett, mintha észre se vette volna. Végre a lányka már nem bírta tovább, és vonakodva suttogott. Mutasd meg! Tom Félig felfedte egy ház torz rajzát, két hegyes tornyocskával és egy kéménnyel, amelyből dugóhúzó módjára kanyargott a füst. A kislány érdeklődése a munka iránt megnövekedett, minden mást elfelejtett. Mikor a rajz készen lett, egy pillanatig figyelmesen szemlélte, aztán odasúgta. Szép ház! Csinálj egy embert is! A művész gyorsan az udvarra telepített egy szálfa nagyságú alakot, aki egyetlen lépéssel átléphette volna a házat, de a kislány nem volt nagy igényű, megelégedett ezzel a szörnyeteggel, és odasúgta. Nagyon szép ember! Most engem rajzolj le, amint éppen jövök. Tom egy homokórát rajzolt, s rá egy teliholdat, a karok lábak helyére négy szalmaszálat, és az egyik kéz kimeresztett ujjai közé egy irdatlan nagy legyezőt sikerített. A kislány ezt súgta. Ez is szép. Én is szeretek rajzolni. Nagyon könnyű, suttogta Tom. Ha akarod, megtanítalak. Igazán? Mikor? Délben. Hazamégy ebédelni? Ha akarod, itt maradok. Jó, rendben van. Te, mi is a neved? Becky Thatcher. És téged hogy hívnak? Ja, igaz, tudom. Thomas Sawyer. Így csak akkor szólítanak, ha utána verés következik. Különben csak Tom vagyok. Hív csak te is Tomnak, jó? Jó.
Tom erre újra elővette tábláját, és írni kezdett. Néhány betűt írt csak le, de kezével megint eltakarta az írást. Becky azonban kíváncsi volt. Kérni kezdte, mutassa meg. Tom megszólalt.
Semmi. Igazán semmi. Te igen. Te hogy? Különben is nem érdekel téged. Te igen, igen. Kérlek, mutasd meg. El fogod mondani. Nem, nem mondom el. Esküszöm, hogy nem mondom el. Senkinek? Soha senkinek? Soha életedbe? Soha sem mondom el, soha-soha senkinek. Mutasd már meg. Meg se fogod nézni. Tudom, hogy nem érdekel. Ha ilyen vagy, azért is megnézem.
És keze már Tom kezén volt. Rövid küzdelem kezdődött. Tom úgy tett, mintha komolyan ellenállna, de hagyta, hogy a kislány mind lejjebb húzza a kezét, és a következő szó vált láthatóvá. Szeretlek.
Szemtelen!
A kislány Tom kezére ütött, de elpirult, és látszott rajta, hogy tetszik neki a dolog. Ebben a pillanatban Tom érezte, hogy valami végzetes hatalom fülénél fogva megragadja, felemeli, és az osztály derültsége közepette saját helyére kényszeríti. A tanító még néhány borzalmas, hosszú pillanatig állva maradt mögötte, de végre is szó nélkül visszament trónjára. Tom szívében pedig, bár sajgott a füle, vidám dal fakadt. Mikor az osztály lecsillapodott, Tom tisztességgel igyekezett, hogy komolyan dolgozzék, de a belső vihar, amely feltámadt benne, túlságosan nagy volt. Sorra került az olvasásban. Szánalmasan dadogott. A földrajzban a tavakat hegyekké, a hegyeket folyókká, a folyókat földrészekké változtatta, és néhány pillanat alatt visszaállította az őskáoszt. Végre aztán a helyes írásban égett le, egészen nevetséges, könnyű szavakkal, úgyhogy még a bádog jutalomérmet is, melyet büszkén viselt hónapokon keresztül, át kellett adnia érdemesebb embernek. Minél inkább igyekezett Tom a könyvre figyelni, gondolatai annál vidámabban csapongtak. Végre sóhajjal vegyes ásítás után abba is hagyta kísérleteit. Úgy érezte, hogy a déli szünet ideje már sose fog elérkezni.
A levegő tűrhetetlenül nyomott volt, szellő sem rezdült. A legálmosabb nyári nap volt. A 25 tanuló gyerek egyhangú mormogása éppen úgy elandalította az embert, mint a méhek zümmögése. Messze, kint, a szikrázó napsütésben üde zöld lombok emelkedtek. Előttük a hűség bíboros fátyla libegett. Lomhán szárnyalt tova egy-egy madár, semmi más élőlényt nem lehetett látni, csak néhány tehenet, de ezek is aludtak. Tom szíve szabadság után vérzett, vagy legalább arra vágyott, hogy más valamivel üsse agyon az unalmas időt. Keze zsebébe vándorolt, és arcán hálás örömfénye ragyogott fel. Előkerült az a doboz, amelybe a bodobácsot zárta. Tom kiszabadította az állatot, és a padra tette. Talán a bodobács szívében is hálás öröm gyulladt, de öröme minden esetre korai volt. Abban a pillanatban, amikor vidáman útnak eredt, Tom egy gombos tűvel megfordította, és más irányba hajszolta. A padban Tom mellett ült Kebel barátja is, aki éppen úgy szenvedett, mint ő, és ebben a pillanatban mélyen és hálásan merült el az események megfigyelésében. Ez a Kebel barát Joe Harper volt, akivel Tom egész héten nagy barátságban volt, csak vasárnap lettek eskütellenségek. Joe is elővett kabátjából egy gombostűt, és segített Tomnak a fogoly gyakorlatoztatásában. A játék percről percre érdekesebbé vált, de Tom nagyon hamar kijelentette, hogy csak egymást zavarják, és egyikük sem jut maradéktalan gyönyörűséghez. Erre elővette Joe palatábláját, és egész hosszúságában két mezőre osztotta. Így, szólalt meg. Amíg a te feleden van, zavarhatod. Én addig nem nyúlok hozzá. De ha elszökik tőled hozzám, neked kell békében maradnod, amíg csak nálam van a bodobács. Na, gyere, erezd már el! A bodobács elszökött Tomtól, és átjutott az egyenlítőn. Joe piszkálta egy ideig, de az állat őt is faképnél hagyta, és visszament Tomhoz. Ez a jelenet többször ismétlődött. Mialatt az egyik fiú nagy igyekezettel hajszolta a bodobácsot, a másik éppen olyan izgatott figyelemmel várakozott a hadműveletekre. A két fej szorosan egymás mellett hajolt a palatábla fölé, és a két lélek most minden világi esemény iránt közömbössé vált. Végre a szerencse úgy látszott, teljesen Joe mellé szegődött. A bodobács megpróbálta ezt, megpróbálta azt, már-már olyan izgatott lett, mint a két fiú, de éppen mikor már átsuhant volna a határon, és a győzelem szinte már az ölébe hullott, s hogy úgy mondjuk győztesnek érezhette volna magát, és Tom keze már mozdult is, hogy a játékot folytassa,